Isten igéjét ma az Ézsaiás könyvéből olvasunk, a 9. részből, a 2. verstől a 7. versig. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhesigáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Egy igét küldött az Úr Jákobnak, eljutott Izraelhez. Eddig az ige. Imádkozzunk. Seregek Ura, mennyek és földnek Istene, édesatyánk, köszönjük, hogy hallhatjuk a Te szavadat, köszönjük a Te féltő szeretetedet, köszönjük, hogy jó vagy hozzánk, hogy nem érdemeik szerint bánsz velünk, hanem a Te nagy irgalmad és szereteted szerint. Hálát adunk most azért, hogy megállhatunk előtted, kérünk, hogy add a Te gondolataidat, szavakat Montinak, hogy tudja hirdetni azt, amit rábíztál. Kérünk, hogy legyen az áldásod az igédnek a hallgatásán és szívünk befogadásán. És kérünk, hogy legyél a gyerekekkel is, a serdülőkkel, és mindenhol, ahol most szól a Te igéd. Köszönjük, hogy ez neked lehetséges. Amen.
Gyakran különböző gyülekezetekben ütkezzenek az alkalmat, hogy idéznek a Galata levélből az első rész a 3. vers. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amikor teológus voltam a református teológián, akkor az volt a köszöntés, hogy áldást és békességet kívánok. Utána egy kicsit rövidebb lett, és csak áldás és békesség, és már előfordult olyan helyeken, ahol én hallottam, hogy még rövidebb tesznek ezt, és azt csak mondnak, hogy AB. Ez különösen ezt hallottam, hogy ezt csinálnak különböző református gimnáziumokban. Nem akarok adni ötletet valakinek, aki jár egy ilyen helyre, mert a tanárok igazán nem örülnek ennek. De ez egy olyan köszöntés. Áldás és békesség. De az a probléma, hogy nagyon gyakran ezzel a köszöntéssel, vagy más köszöntéssel, az csak hagyományból mondjuk. Csak szokásból. És nincs semmi gondolat bennünk az, hogy ez a köszöntés mit jelent. Ez egy kicsit ugyanaz, amikor valaki találkozol és kérdez tőled, hogy hogy vagy. És van egy hivatalos válasz arra a kérdésre. A hivatalos válasz az, hogy köszönöm szépen, jó vagyok. De voltak olyan helyzetek az életemben, amikor valaki kérdezte tőlem, hogy hogy vagy. És én azt mondom, hogy nézd, én nem tudok mondani, hogy köszönöm szépen, jó vagyok. Az utolsó évben, amikor egy bolya beteg, és kezeltek, és valaki kérdezte tőlem, hogy Monty, hogy vagy? Azt mondom, hogy a hivatalos választ akarsz használni, vagy a valódi. Mert nem tudtam mondani azt, hogy persze minden rendben van. Nem, az egy nehéz időszak. az életünkben. És akkor valahogyan kell másképpen gondolkozni ilyenkor. De a probléma az, hogy mi csak mondjunk dolgokat, és nem is gondoljunk át, hogy ez mit jelent. Áldás és békesség. Lényegében ez a két szó nem olyan nagy különbség a kettő között a jelentésben. A zsidó nyelven azt használtak azt a szót a békességre, shalom. De ha mi olvasunk az Új Szövetségben, a hegyi beszédben a boldog mondás, ott a boldog szó lehet fordítani azt is, hogy áldott, vagy áldás. És valahogyan, amikor mi mondjunk ezt, ha mi azt mondjuk, hogy békesség, az nem jelenti azt, hogy hiányzik a háború az életedben. Lehetséges, hogy az a háború ország nagyságú, lehetséges, hogy az a háború csak a munkahelyen van, lehetséges, hogy az a háború csak egy családi emberrel, de a békesség sokkal több annál, mint nincs háború. Amikor a Biblia szót használjuk békesség, lényegében a gondolat azzal, hogy legyen bőséges az életed minden területben. Hogy legyen egy olyan fajta békesség és tökéletesség és teljesség benned. Egy kicsit más, akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy áldás és békesség. Amikor mi azt kívánjuk valakinek, hogy legyen bőség és legyen jó az életed. Ma délelőtt azt látjuk, hogy amikor Jézus jött a földre, ő békességet hozott. Olvasunk itt ebben az ige szakaszban, az ötödik versben, hogy ő a békesség fejedelme. Ez egy tulajdonsága, hogy ő a békesség fölött uralkodik. És fontos, hogy amikor mi tanulmányozunk ezt, azt kell látni, hogy van különböző helyzetek, amikor van szó a békességről a Bibliában. Az egyik az, hogy az embernek van békesség Istennel. És lehet mondanom azt, hogy ez az alap az egésznek. Ez az alap a kereszténységnek. Az a kérdés, hogy van-e békességed Istennel. Mert ha nincs békesség Istennel, ha nincs rendezve a kapcsolat Istennel, akkor lényegében fölöslegesen beszéljük a többi dologról, ami benne van a Szentírásban. Amikor azt mondom, hogy ez az alap, ez ugyanaz, mint egy építkezésen, ez az alap. Ha nincs az alap, az ember tud valamit építeni, de előbb-utóbb nagyon könnyen tud tönkremenni azt. Mert nincs ott a megfelelő alap. A megfelelő alap Jézus Krisztus. A Bibliában nagyon sok ember azt gondolja, hogy a Biblia tele van különböző kis rövid történetekkel. Van ez a történet, az a történet, és azt mondjuk, hogy nincs igazán kapcsolat a kettő között. De ha alaposan olvasunk az igét, azt látjuk, hogy az igé minden része valamit próbál mutatni nekünk. Mondhatjunk, hogy a Biblia történetek, amit mi olvasunk, az első dolog, amit próbálnak csinálni, próbálnak mutatni nekünk, hogy mi bűnösök vagyunk. És hogy szükségünk van külső segítségre. A másik dolog, amit látjunk, az, hogy mi az a külső segítség. Isten hogyan gondoskodik rólunk. És hangsúlyozom azt, hogy ez nem valamit, amit mi létrehozunk, hanem ez az Isten gondviselése. Az Isten adja a megoldást. Szóval először azt látjuk, hogy a Biblia mutat nekünk, hogy van egy probléma. A Biblia próbál mutatni nekünk, hogy milyen a szívünk. Utána a Biblia mutatja, hogy mi a megoldást. És utána mutatja azt, hogy hogyan tovább, vagy mi lesz utána, hogyan lesz vége az egésznek. Érdekes módon, ha olvasunk az Új Szövetségben a római levél, a Paul ugyanezt csinál ebben a levélben. Az első három fejezetben, a római levélben Paul beszél arról, hogy milyen az ember állapota, amikor születik, amikor kezdi az élete, és én azt mondom, hogy ez igaz, nem csak neked, és nem csak nekem, hanem minden embernek. És lényegében abban az első három fejezetben, a római levélben egy elég szomorú képet fest. Majdnem azt mondom, hogy egy olyan kép, ami csak reménytelen. Mert ha ott álljunk meg, akkor nincs reménység. Akkor nincs békesség. De utána jön a negyedik és az ötödik fejezet. És a negyedik és ötödik fejezetben ott Isten világosan mutatja a megoldást. Beszél arról, hogy hogyan lehet békesség Istennél. És utána a hatodik résztől lényegében a könyv végéig beszél arról, hogy jó, most, hogy hívő vagy, most, ha keresztény vagy, akkor hogyan tovább? Az első három rész óta, hatodik, hetedik és nyolcadik rész inkább a teológia oldalt megnézi ezt, hogy hogyan tovább. Utána az utolsó öt fejezetben kifejezetten foglalkozik a gyakorlati kérdésekkel, hogy hogyan kell élni a gyakorlatban. Most egy kicsit akarunk nézni a negyedik és az ötödik fejezet. Hogy mit jelent, hogy hogyan lehet békesség Istennél. És jelenleg az ötödik rész, az első vers összefoglalja ezt a két fejezet legjobban. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennél, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Itt ebben a versben mi azt látjuk, hogy a mi békességünk az Jézus Krisztus által. Pont. Nem lehet mondani azt, hogy lehet békesség bárki vagy bármi más által. Lehet sok minden beírni ott, de a Biblia szerint az egyetlen út a békességhez az Jézus Krisztus által. Ez igaz volt az Ószövetségben, ez igaz volt, amikor Jézus élt, és ez igaz ma. És a Paul megint ad segítséget nekünk, amikor beszél az Isten megoldásról, amikor mutatja a negyedik részben egy példát az Ószövetségből. A példát, amit ő fölhoz Abraham. És ő beszél, hogy hogyan lehetett az Abraham életében a békesség Istennél. A második versben azt olvasunk, ha ugyanis Abraham cselekedetből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Abraham az Istennek, és az Isten ezt számította be neki igazolást. Ha tovább olvasunk ebben a részben, mi azt olvasunk, hogy ha valaki dolgozik valamiért és kapja azt, azért kapja, mert dolgozott érte. De amikor van szó az üdvösségről, azt mondja, hogy ez nem valamit, amiért mi dolgozunk, hanem ez valamit, amit Isten ajándékként ad nekünk. Lényegében az ember nem tud a törvény megtartása által üdvözölni. Lehetetlen. A törvény célja nem az, hogy mutatja nekünk, hogy hogyan üdvözöljük. Hanem a törvény célja az a hitetlen ember életében legalább az, hogy mutatja neki, hogy milyen az ő szíve. Benézni a törvénybe az majdnem olyan, mint benézni a tükörbe. Hogy az ember tud látni az ő szívét. Az Abraham, ő nem a cselekedeti által üdvözölt. És azt lehet mondani, hogy az ő cselekedetei lényegében nagyon jók. Volt egy-egy hiba, egy-egy bűn, de nagyszerű ember volt ő. De a nagyszerű ember se tud üdvözölni a jó cselekedet által. Hanem Abraham, azt olvasunk ebben a fejezetben, hogy ő hitáltal üdvözölt. Ő bízott az Isten megoldásában. Régebben idéztem egy könyvből, a gondolat az volt, hogy a keresztény hitoktatás hogyan tud tönkretenni a mi gyerekeinket. Lehet, az egy kicsit furcsán hangzik, de a könyvben az volt a gondolat, hogy az Ószövetségben mutatjunk különböző emberek. És mi azt mondjuk, hogy az Abraham, ő volt a hit hőse. Legyen olyan hit a te életedben, mint ami benne, vagy legyen olyan hőséges, mint ő. Vagy a Dávid, ő volt egy olyan ember, aki a szíve égett Isten után. Legyen te is olyan tiszta szívű ember. És tovább tudunk felsorolni az ószövetségi szemeket, azok a történeteket, amit használjuk a vasárnapi iskolában nálunk a gyülekezetben, ami fontos, hogy használjuk ezeket a történeteket. A vasárnapi iskolában és a hittanban. De fontos, hogy segítsünk a gyereket látni azt, hogy az az üzenet abban a történetben nem az, hogy igyekezel legyen olyan erős, mint a Dávid, vagy olyan okos, mint a Solomon, vagy ilyen, vagy olyan. De nagyon gyakran az, hogy mi nem figyeljünk oda a tanításban, a hallgató ezt hallja. És ez egy veszély nem csak a vasárnapi iskolában, ez egy veszély minden gyülekezetben. Amit elhangzik a szószékről, föntáll az a veszély, hogy az ember azt mondja, hogy a keresztény ember ilyen vagy olyan. Angolul van egy kifejezés, hogy egy rendes férfi az egy olyan férfi, aki nem dohányzik, aki nem iszik, és aki nem jár egy olyan lányal, aki ilyesmit csinál. És akkor az egy nagyon rendes ember. Csak a rendes ember, vagy az a rendes viselkedés által az ember nem fog kerülni a mennybe. A Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt tanítja, hogy a békesség Istennél az az Isten ajándéka. Az ötödik rész, a nyolcadik vers. Isten azonban abban mutatta rajtunk a szeretetet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Jézus nem várt arra a pontra, hogy mi kezdjünk törekedni, egy kicsit jobb lenne, hanem ő akkor adta az életet értünk, amikor nem volt semmi méltóság bennünk. Jézus békességet hoz. Ő a kezdeményező, mi azok, akik befogadjuk az ajándékot. Ez az alap. A békesség Istennél. Ha ez nem világos, ha ez már nem történt az ember szívében, akkor lényegében a további dolgok nagyon nehéz lesz megérteni és megtenni. Kezdeni kell az alapból. Jézus az egyetlen út. A másik gondolat az, hogy Isten, az Isten békessége. A gondolat itt az, hogy Isten békességet ad a mi szívünkbe. De ha olvasunk tovább itt a Róma levélben, akkor látjuk a hetedik rész, és látjuk a Pál életében, hogy volt egy nagy küzdelem. Pál azt mondja, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, de mégse csinálom azt. Sok helyzetben pont az ellenkező csinál. Akkor, ha mi látjuk, hogy az a küzdelem, ami van benne a Pálban, akkor mi azt tudunk mondani, hogy ebben a helyzetben nem lehet békesség az ő szívében. Nem lehet békesség az ő szívében, amikor van ez a küzdelem. De megint, azt kell látnunk, hogy tovább kell olvasnunk, és látjuk a nyolcadik rész, hogy Isten hogyan ad belső békességet a hívő embernek. Van békesség a szívedben most karácsonykor? Vagy a szíved tele van feszültséggel? A Róma 8. rész így kezdődik. Nincs ti tehát már semmifele kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És utána folytatja a 8. részben, és beszél arról, hogy Isten adta az ő lelkét minden hívő embernek. És az Isten lelke benned él. És mi azt látjuk, hogy amikor van az a küzdelem benned, és úgy érzed, hogy nem, akkor ott van az Isten lelke. És az Isten lelke tud békességet adni a mi szívünkben. Az, hogy ha mi látjuk, hogy ő bennünk van. Ebben a részben látjuk azt, hogy vannak olyan pillanatok, amikor mi nem is tudunk imádkozni. De azt látjuk, hogy akkor az Isten lelke imádkozik értünk helyettünk. Ő az, aki segít ilyen helyzetekben. Utána beszél itt a 8. részben, hogy mi vagyunk olyan, mint azok a gyerekek, akit Isten örökbe befogadta. És azt látjuk itt, hogy most már mi az ő kezében vagyunk. Szerdán többen itt voltunk délután, amikor volt a búcsúztató a Weber Évinek. És ott is tudtam beszélni a békességről. És idéztem a római levélből az utolsó két vers. ami a következőt olvasunk, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Egy olyan békességről van szó itt. És azért van békesség az ember szívében, mert ő biztonságban van. Ha valaki biztonságban van, akkor nem kell félni. Ha valaki biztonságban van, ott van békesség. Én szeretnék hirdetni azt ma, hogy biztonságban vagy, ha Jézus Krisztus a megváltod. Ő kijelenti, hogy nincs semmi. És én azt mondhatom, hogy ez a lista elég teljes. Persze tudnunk bővíteni a listát, de a gondolat, amit Paul próbál mondani itt, és ahogyan mondja, amikor azt mondja, hogy semmiféle más nem tud elválasztani téged az Isten szeretetétől, az ő békességétől. Biztonságban vagy. Hasonlóról van szó a János 4. levelében, vagy első levele a 4. rész, bocsánat, a János első levele a 4. rész a 18. vers. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Nem ki a félelem. Nem kell félnünk, mert Isten szeret minket. Persze lesznek olyan dolgok a mi életünkben, ami az első gondolat, az első pillanatban van egy bizonyos félelem. De a kérdés az, amikor van az érzés, mit csinál? Forduljunk-e az Úrhoz? Vagy nem? A Filippi 4-ben egy nagyon jól ismert ige, többen valószínűleg kívülről ismernek ezt az igét, a 6. és a 7. versben semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könnyegésben mindenkor haladással tartjatok fel kereséket Isten előtt. És Isten békességet, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az igé azt mondja, hogy ha van feszültség az életedben, ha van félelem az életedben. Van számtalan dolog az életünkben, amiért lehet félelem. A héten én mentem vérvételre, és most már e-mailben kúnak az eredményt, az egyik délután kaptam az eredményt, néztem az eredményt, és láttam olyan dolgok, amit én nem tudtam, hogy micsoda van egy csillag mellette. Az egyik mellett volt egy csillag, a másik mellett, a harmadik mellett volt 3 csillag rajta. És én azt mondom, hogy mi van bele. És akkor volt az aggodalom, hogy lehetséges eznek van valami kapcsolata a bőrakkal, ami volt nekem. És következő nap egyből mentem az orvoshoz, ahogyan tudtam, és kérdeztem tőle, hogy ezek micsodák. És az azt mondja, az orvos, az lényegtelen. az lényegtelen. De amikor az emberben, az életedben van ilyen, akkor van békességünk. Vagy inkább csak egyre inkább kezdjünk izgulni róla. Jön a karácsony. Jön a család. Békesség van a szívedben? Vagy aggodalom? Ha van aggodalom, mi a megoldás? Fordulni az Úrhoz. Elmondani nekik, hogy mi van a szívünkben. Amikor jönnek a vendégek, amikor jön az orvosi eredmény, amikor jön a vizsga eredmény, mindegyik helyzetben azt kell tenni az Isten kezébe. És Isten fog adni a békességet a mi szívünkben, ami csak ő tud adni. Az utolsó pont a vázlaton békét teremtők. A Máté 5. részben 9. vers: boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztek. Fontos, hogy látjuk, hogy ebben a versben azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Nem az, akik békét szeretik, hanem Isten hozott békességet a mi életünkbe. Van békességünk Istennel, és van egy olyan belső békességünk most a szívünkben. Ha az van, akkor a mi feladatunk tovább vinni azt a fajta békességet a világba. Hogyan csináljuk ezt? Egy 8 ember a gyülekezetből ma délelőtt mentek a börtönbe. Persze tudtak volna más csinálni ma délelőtt. Korán kellett fókelni emiatt. De azért csináltak ezt, mert volt egy lehetőség békességet hozni. Milyen jó, hogy az ember azt csinál karácsonykor, nem csak foglalkozik azzal, hogy ő mit kap, hanem foglalkozik azzal, hogy én mit tudok adni másnak. Hogyan tudok adni tovább nekik azt a békességet, amit én kaptam. Én egy olyan nagy ajándékot kaptam, hogy én nem tudok csak tartani azt magamnak. Muszáj osztanom azt másokkal. Érzed azt a szívedben, hogy olyan sokat kaptam, hogy nem tudsz csendben maradni. Néha van egy olyan esemény az ember életében. Születik egy gyerek, és akkor az ember bárhova fordul, van egy gyerekem. Olyan boldogságot hozott neki, hogy ő nem tud nem mondani azt. Az, hogy van békességed Istennél, az egy olyan dolog, amiben nem szabad csendben maradni. Még egy utolsó gondolata a békességről, szinte a római levélből, a 12. rész. A 18. vers. Paul azt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, Éljetek minden emberrel békességben. Minden emberrel. Van olyan kapcsolat most az életedben, ahol nincs békesség. Én bátorítanám azt, hogy használjál azt a lehetőséget a következő hétben. A legtöbb ember szabadságon van, vagy nem biztos, nem fog minden nap dolgozni a héten. És keresünk azt a helyzetet, azt az embert, ahol nincs békesség. És legyél béke teremtő abban a helyzetben. Jézus hozta a békességet a világba. Jézus hozta a békességet a te életedben. Vigyél tovább azt a békességet, még ebben az évben. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönjük, hogy te vagy a békesség fejedelme. Kérjünk, segíts minket a következő napokban, amikor ünnepeljünk a te születésnap. Segíts minket gondolkozni azon, vagy fordulni hozzád hálaadással azt, hogy van békességünk veled, hogy te adsz most békességet a mi szívünkbe, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk keresni a lehetőségeket, hogy mi tudunk béke teremtők lenni. Kérjünk, hogy áld meg minket a következő napokban, amikor találkozunk családtagokkal, ismerősökkel. Kérjünk, hogy legyen ez egy olyan különleges idő a mi életünkben, amikor tudunk dicsérni téged, és élvezni a kapcsolatokat azok az emberekkel, akik legközelebb állnak hozzánk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.